Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét. Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyalásokon a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó, írja a HVG. A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Hatalmas tűz ütött ki a Vezúv Nemzeti Parkban. A lángok Nápoly városából is láthatók. Több mint 100 tűzoltó és önkéntes dolgozik a tűz eloltásán. A helyzet kritikus és a vészhelyzet kezelése érdekében a polgári védelem a hadsereg támogatását kérte az utak őrzésére, a megközelítési útvonalak kialakítására és a tartálykocsik vízellátására. A Nemzeti Polgári Védelmi Hivatal is szorosan követi a helyzetet és légi támogatást nyújt. Mintegy 100 tűzoltó és a polgári védelem önkéntesei fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek megfékezésén. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Európából, amelyhez hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről. Az Independent beszámolója szerint napkeltekor Oroszországban, Szibéria északi részén lesz látható először a jelenség, majd reggel Grönland északkeleti oldalán is feltűnik. Ezután Izland nyugati része következik, végül Észak-Spanyolország is megcsodálhatja majd a látványt, ahogy a Baleár-szigetek lakói is. A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Bihar vármegyében. Augusztus 11-e és 15-e között több településen is várják a véradókat. A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. A véradási helyszínek és időpontok a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon megtekinthetőek. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Vizi János atya beszél a keresztények reményéről. Előadása az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton hangzott el.
Mi magyarok talán különösen is szeretünk panaszkodni. Lehet, hogy nem annyira panaszkodás, hanem lehet, hogy egy ilyen különleges képesség, hogy látjuk a problémákat. Ami önmagában nem egy rossz dolog. Nem tudom, hogyha most így fel kellene sorolni, milyen gondok, bajok vannak a világunkban, miket tudnánk mondani. Probléma a háború, az, hogy vannak betegségek, járványok, gond a klímaváltozás, ott van a szegénység, a társadalmi egyenlőtlenségek, és még nagyon-nagyon sok minden. És elárulom nektek, hogy akármilyen nagy gondot és bajt említenél meg éppen te is, felsoroltakon kívül, ez sajnos lehet súlyosbítani. Egyetlen dologgal az összes felsorolt dolgot lehet súlyosbítani. Ez a reménytelenség. Az, hogy vannak gondok, bajok, meg problémák a világban, ez igaz. Voltak régen is, vannak a jelenben is, és nyugodjatok meg, lesznek a jövőben is. Csak az nem mindegy, hogy az ember hogy áll ezekhez a dolgokhoz, hogy áll egyáltalán az élethez. Ha remény nélkül állsz hozzá, akkor elvesztél. Hiába látod a problémát, a reménytelenség azt mondja, hogy minek kezdjek bele bármibe, egyáltalán minek erőlködjek, hogy változtassak a dolgokon, úgy se lehet. Itt már mindennek vége. Itt már minden el van veszve. Itt már nem tehetünk semmit. Feladjuk, depresszióba süllyedünk, aztán hát ki mibe menekül, tudatmódosító szerekbe, hedonizmusba, vagy éppen eldobja az életét sajnos magától. Szóval érzitek, hogy a reménytelenség az mekkora nagy gond. És épp így értjük meg, hogy milyen nagy kincs a remény. Hogyha remény van, akkor szinte azt lehet mondani, hogy minden van, akkor még nincs elveszve semmi. A remény az tudja mozgósítani az energiáinkat, a kreativitásunkat, új út erőt önt belénk. És azért is beszélünk a reményről, mert az előző szent, hogy a Ferenc pápa a szent év mottójaként ezt adta számunkra. Hogy a remény zarándokai. Sőt, Ternyácsabba érsek úr a következő tanévre vonatkozólag az iskoláinknak is ugyanezt adta, azzal kiegészítve, hogy legyetek a remény zarándokai. Úgyhogy nagyon sokat fogunk még erről hallani, és nem véletlenül. Nagyon fontos, hogy legyen reményünk. Hogy mi is a remény? Hát nagyon röviden azt lehet mondani, hogy bizalom teljes odafordulás a jövő felé. Fontos látni, hogy a jövő felé fordulunk, és segít a jövő felé tekinteni, vagyis nem ragadunk a múltba. Nagyon sokan ott rontják el, hogy leragadnak a múltba. Vagy a múlt dicsőségéből akarnak táplálkozni, és azt hiszik, hogy abból majd örökké megélnek, mert volt valami jó húzások a múltba, és akkor abból majd, vagy a múltnak a nagyságából, vagy az már elmúlt. Valaki a múltnak a bűneibe ragad bele, nem tudja elhinni, és nem képes elhinni, hogy van szabadulás, hogy van megbocsájtás, hogy van megtisztulás, megtérés, hogy lehetséges a kiengesztelődés. Beleragadnak nagyon sokan a múltba. Milyen kár értük. Nem tudnak tovább lépni. Ott van egy másik véglet is, aki meg csak a jövőt nézi. Fontos, hogy tudjál a jövő felé fordulni. De azt nem szabad elfelejteni, hogy cselekedni, azt mindig a jelenben tudsz. A jövőben nem tudsz cselekedni. A jövő, hát az majd. Nagyon sok embernek, meg társadalomnak a halál, ez a halogatás, ez a majd holnap. Tudom, mit kéne csinálni, de mikor fogom megcsinálni? Tudom, meg akarom én, de mikor? Majd holnap. Hát minden nap azt mondod, hogy majd holnap, hát abból tudjuk, hogy mi lesz. Abból semmi nem lesz, mert egyszerűen soha nem fogsz nekiállni, cselekedni. Azt a jelenben kell. Szóval azt a jövőt, ami felé mi bizalommal odafordulunk, azt most a jelenben kell építenünk, tanulva a múltból. Nem elfeledve a gyökereket, amelyek megtartanak bennünket, hiszen vannak múltunk, hagyományaink, történelmünk, ezeket ne felejtsük el. De most te egy 2025-ben élő személy vagy, itt a Kárpát-medencében. És megvannak a feladataid, a kihívásaid, és bízom benne, hogy megvannak a terveid, a céljaid, az álmaid. Említettük a történelmet, egy kicsit most menjünk vissza egy fél évezredet, mondjuk a múltba. Ugye Eger Szalókon vagyunk, hát a neve is mutatja, hogy itt van Eger a közelbe, talán 5 kilométer. És érdemes belegondolni, hogy mi is történt 1552-ben. Egerben. Hát mindenki rávág, egri csillagok, Gárdonyi Géza, hát persze, Dobó István, és akkor soholjuk a többiekre, Borna Missa, Megcsei. De hogy belegondoltunk-e abba, hogy mit élhettek át a fél évezreddel ezelőtt élt őseink. Egy évtizeddel ezelőtt megélték azt, hogy elesett a főváros. Ugye Mohácsról hallottak 1526, aztán utána el kellett fogadniuk, hogy már a főváros is a törököké. Aztán 1552-be sorra jönnek a hírek. Elesett Temesvár, elesett Szolnok. És egy több tízezres török sereg megindul Egerbe. Hát te most mit csinálnál? Az akkori világ legerősebb hadserege. Megindul feléd, az otthonod felé. Biztos, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nincs remény. Úgy se lehet őket megállítani, nem lehet őket legyőzni. Pakoljunk össze, és menjünk el, meneküljünk el. Nem ítélkezek fölöttük. Egy komoly döntést kellett meghozni édesapáknak, édesanyáknak. Mentve az életüket, a gyermekeik életét, a vagyonukat. Döntöttek. De milyen csodálatos látni azt, hogy volt 2000. 2000 magyar testvérünk a sok tízezres török sereggel szemben, akik azt mondták, hogy bennünk egy kicsit több a remény. Nem ítélkezünk a többiek fölött, de nekünk van valami kincsünk, amit lehet, hogy még maguknak se tudtak megfogalmazni, de egészen biztos, hogy ott volt a szívükbe, mert ha nem lett volna ott, akkor azok nem mennek be a várba. Tehát történészek mondják, hogy a korabeli technikával, ötszörös túlerővel már be lehetett venni egy várat. Tehát 10 000 emberrel Egert már lehetett volna foglalni. Voltak csodák, de 10-szeres túlerő ellen senki nem nagyon tudott még várat megvédeni, úgyhogy 20 000 ember is bőven elég lett volna bevenni a egri várat. És itt a legszolidabb beszélések is azért azt mondják, hogy azért 40 000-en biztos, hogy voltak a törökök, de lehet, hogy többen. De 40 000-en az szinte biztos. És azt mondani, hogy én nem menekülök, én nem megyek sehova, én 2000 másik testvéremmel együtt megvédem ezt a várat, akkor is, hogyha tipmixen nem biztos, hogy nekünk állnak az occok. És megcsinálták. És milyen fantasztikus látni, hogy az a város, ami itt van a szomszédunkban, egy kb. 50 000-es város, az ennek a 2000 embernek a leszármazottai. A remény embereinek a leszármazottai és az utódai, az egriek. Mert tudtak reménykedni. Ők élnek most itt, a környéken. Csodát hajtottak végre, mert volt reményük. Nem csak róluk akarok szólni, ha egriekről van szó, mert igen, 1552-es dicsőséges várvédés az egy hatalmas dolog volt, de én azt mondom, hogy azok az egriek is a remény emberei voltak, akik 1596-tól 1687-ig éltek a városban. Miért? Hát azért, mert ugye erről kevesebbet beszélünk, de 1596-ban elfoglalták a törökök. Ez egy másik ostrom volt, egy másik csata, a muzulmánoké lett a város. Hát nem véletlenül van ott a minaret, meg török fürdő. Nem. Szóval volt azért egy komoly időszak. És képzeljétek el, hogy úgy élni, megélni, hogy egy idegen elnyomó hatalom alatt élek. Mikor lesz vége? Még a vallásuk is más, nem is keresztények. Mikor lesz vége? Mikor mennek el? Jövőre? 2 év múlva? 10 év múlva is? Jön a következő generáció, meg az azutáni generáció, meg az azutáni generáció, és ők már abba született bele, hogy ezek a törökök, amióta eszünket tudjuk, ezek mindig itt voltak. Itt voltak a apámék idejében, itt voltak a nagyapám idejében, meg még a dédszüleim idejében is itt voltak. És milyen érdekes, hogy azok az egriek nem adták fel a hitüket. Nem lettek muzulmánokká. Ragaszkodtak a hitükhöz, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak a magyarságukhoz. Mert egyszerűen nemzedékeken át ott volt a remény a szívükbe, hogy egyszer majd vége lesz. Egyszer úgy is jön a változás. Egyszer ezek innen úgy is el fognak menni. És családot alapítunk, és gyermekeket nemzünk, és műveljük a földet, műveljük a szőlőket, és nem adjuk fel a reményt, hogy lesz még szabad magyar haza. És nekik lett igazuk. Akik nem így gondolkodtak, ők elmentek, vagy beolvadtak, asszimilálódtak, mit tudom én, mi lett velük. A remény embereinek vannak utódait Egerben meg a környékén. És ez nem csak Eger városára igaz, csak hát ugye most közel vagyunk, azért hoztam fel őket példának, de ez az egész országra igaz. Az egész nemzetre igaz. A magyarok több mint 1000 éve nem hajlandók elveszíteni a reményt. Akik elveszítették, Ők már nincsenek közöttünk. Ők azok, akik asszimilálódtak, akik feladták a nemzetiségüket, akik ki tudja, hová elmentek a nagyvilágba, meg azt mondták, hogy nem lehet itt élni. Ez egy élhetetlen, ilyen meg olyan ország. Ilyen meg olyan a vezetője, meg itt a ilyen a izé, meg ott akármi, de bezzeg másút, ott biztos kolbászban van a kerítés, és az majd ott jobb lesz. Nekik most nincsenek itt utódaik. Másoknak vannak, a remény embereinek vannak itt utódaik, mi azok vagyunk, a remény embereinek vagyunk, a gyermekei, tekintettél-e már így magadra? Nem akarok itt történelem előadást tartani, mert azt megteszik a történészek, de egy személyes történelmi dolgot hagyosszam meg, ismertem egy asszonyt, nem sokáig, néhány évig ismerhettem, kiskoromban elhunyt, ez a dédi mamám volt. Hát akkor még nem tudtam mindent úgy felfogni, amit mondott, megmesélt, akkor még kicsi voltam ezekhez, de utólag visszagondolva, hogy az ő élete milyen volt, hogy mennyire fontos lehetett a remény az életébe, azt mutatja, hogy amikor ő született, az még az osztrák-magyar monarchia. Tehát belegondolva, hogy figyelj, én beszélgettem olyan emberrel, aki még az osztrák-magyar monarchiába született, és akkor még Ferenc József volt az uralkodó, és tényleg, és átérte az első világháborút, Trianonnak a fájdalmát, és nem zuhant össze, hanem azt mondta a kortársai velé, hogy gyerekek, elvették az ország kétharmadát, nem adjuk fel, újraépítjük, felépítjük, nem, soha. És fantasztikus dolgot műveltek. Egy legyőzött, vesztes ország néhány év alatt egy csodát művelt, azért, mert az emberek szívébe volt remény. Aztán átérte a második világháborút. És nem tévéből nézte, mint ahogy mi nézzük. Ugye nagymamám is élt, már ő a 30-as években született, ő még él, Isten értesse. Ő neki még élénk emlékei vannak abból a korból, hogy nem tévé, nem azért, mert nem volt tévé, hanem volt tévése. Kinéztél az ablakon, és láttad a második világháborút. Ahogy bejöttek a német csapatok, utána a falu másik végén felől megérkeztek a szovjet csapatok, ahogy konkrétan az utcában van a lövészárok, mert a második világháború ott zajlik az utcában, de képzeld el, ahol laksz, ott ölik egymást az emberek, ott ássák a lövészárkot, és hát reménykedtek, hogy egyszer csak vége lesz. Voltak áldozatok, hát a családból is sajnos, de egyszer csak vége lett. És azt mondták, hogy ami maradt, azt megpróbáljuk újraépíteni, felépíteni. Néhány év alatt megint csodát műveltek. Nézzétek meg, hogy nézett ki Budapest 44-45-ben, mert nézzétek meg néhány évvel később egy képes lapot. Néhány év alatt csodákat műveltek az emberek, mert hitték azt, hogy érdemes, hogy van remény, hogy nem szabad feladni. Hát utána jöttek a kommunisták, elvették mindenüket, ami van, de szó szerint kisemmizték őket, és ezek akkor se adták fel. Gyerekek, csináljuk tovább. Családot alapítunk, gyermekeket nemzünk, és csináljuk tovább. Hiszük, hogy van remény. 56. A remény éve, hát ha most sikerül. Nem sikerült. De akkor is adott nekik valamit. Azért oda lehet szúrni nekik. Hiába ők a leghatalmasabbak. Igen, magyarok vagyunk, megmutattuk. És dédi ma már megélte a rendszerváltást. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy Ferenc József idejében született, és még részt vehetett az első szabadon választott parlamentnek a megválasztásába. Azért nem semmi élet, és így végig gondolni. Ő biztos lehet, hogy nem gondolkozott ennyit ezeken, mert egy dolgos asszonyka volt, tette a dolgát. De remény nélkül, higgyétek el, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. Miben bízhatott volna? Miben lett volna a reménye? Mert ezt érdemes megkérdezni magunktól, hogy ezek az emberek, annyit beszéltünk róla, hogy mi a remény embereinek vagyunk, a leszármazottai, meg az utódai. Nem csak az én dédimamám, a tied is. Meg a tied is, meg a tied is ezt csinálta, ugyanezt csinálta. Mindig bíztak és reméltek. És tudták azt, hogy nem szabad feladni. Hát vegyünk példát róluk. És ugye Péter apostol, az első pápa, a Szentírásba, hogy itt azt kéri tőlünk, legyetek mindig készek rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Hát miben reménykedsz? Majd a pénz megold mindent. Hát nem fog. Tehát azt nem tudom, hogy a családom nem volt egy pénzes sose, tehát biztos, hogy nem ebbe bíztok. Majd hatalommal megoldasz mindent. Hát, abban is hiába kapaszkodsz. Hát, mondom, csak az őseink hány nagy ember bukását nézték végig. Hány beteg ideológiának a bukását látok, hogy valaki a nácizmust éltette, a másik a kommunizmust éltette, valaki mind a kettőt, mert egyszer az egyiket, egyszer a másikat, mert hol ide kapott, hol oda kapott. Ezek mind csalódtak. Megbukott mindegyik. Mibe vessem akkor a reményemet a tudományba? Mondhatná valaki. De az mindent megoldott. Ha fent vagyunk a világűrben, én szeretem ezeket a tudományos dolgokat, de a tudomány majd mindent megold. Hát képzeljétek el, feltalálták a atommaghasadás, stb., meg hogy kell ezt irányítani. Azért van most itt áram. Tehát itt a Magyarországon termelt áramnak a fele atomerőműből jön. Jó dolog, fantasztikus dolog, tudományos dolog. Azt mire használta az ember? Fogta, azt ledobta néhány városra. Hiroshima, Nagasaki. Reméljük több nem lesz a történelemben. Szóval a tudomány is olyan dolog, hogy jó, de csak abba kapaszkodni. És néha tapasztaltuk azt, hogy néha a tudomány is megáll, mert azt mondja, hogy gyerekek, most nem tudok mit csinálni. Egyszer meg fogsz halni például. Tehát lehetsz akármilyen tudós, meg akármi. Látod, hogy vége van az életnek, itt van nem messze a temető. Ezzel még a tudomány sem nagyon tudod mit csinálni, akármilyen okos az emberiség. És épp ekkor kell kimondani számunkra, és a reménynek nem csak egy ilyen kis rövid definícióját adni, hogy bizalomteljes odafordulás a jövő felé, hanem a keresztény definíciót is tudnunk kell elmondanunk, hogy a remény az kegyelemmel belénk oltott erény, amely bizalommal teljes és tevékeny várakozás a Krisztusban kapott és a Krisztus által beteljesedő üdvösség elnyerésére. Vagyis nekünk Krisztusban van a reményünk. És a mi végcélunk, amiben reménykedünk, és ami felé törekszünk, az nem más, mint az üdvösség. Nem lehet ettől kisebb célod. Hát lehetnek ilyen kicsi céljaid persze, hogy fejezd be az iskolát, szerezz egy munkahelyet, alapíts családot, de a végső célod, a végső célodat nem fogalmazhatod meg ettől kisebb dologban. Hát akkor összeomlik az egész emberiség, és a sok társadalomnak is ez a baja, hogy az emberek azt se tudják már, hogy miért élnek. Keresik, kutatják, de ugye, ahogy mondták tőlem okosabbak, egy ilyen Isten alakú űr van bennünk, és azt nem lehet mással betölteni, csak Istennel. És hiába akar ilyen-olyan élvezetekhez nyúlni, ezzel-azzal betölteni azt az űrt, ami ott van benne, soha nem fog neki sikerülni. Rá tudunk-e találni Krisztusra? A reménytelenség sokszor megkísértett bennünket, embereket, de a legeslegesen, legreménytelenebb időszak az nem máskor volt, mint az első emberpár idejében, a bűnbeesés után. A gyerekek, milyen volt az édenkert? Egy tökéletes harmonikus kapcsolat Istennel, az embertársammal, a természettel, tökéletes harmónia. És ez hip-hop, csak azért, mert a gonosz kísértő jó átvágott meg, hagytuk magunkat becsapni, elveszítettük. Kiűzettünk, és minden olyan nyomorúságosat, és hirtelen minden elromlott, és azóta is ennek isszuk a levét. Hát szerintem ettől reménytelenebb állapot nem volt a történelemben. És milyen csodálatos látni, hogy Isten szinte rögtön ezután azért tesz egy ígéretet. A Teremtés könyvébe, ugye a 3. fejezet 15-ös vers, ugye a megváltónak az ígérete, ez a kis protoevangélium, ahogy szokták mondani, ugye, ami arról szól, hogy a nőnek az ivadéka, meg a kígyónak az ivadéka harcban lesz, ugye egymással. A kígyó az majd a sarka után kapukod, de eltapossák a fejét. Legyőzik az álnok kígyót, a gonosz kísértőt, a sátánt. Ez meg volt jövendőlve. Erre Isten tette egy ígéretet, hogy ez így lesz. És ez volt a legnagyobb reménység az emberiség életébe, ami segített átvészelni a legnehezebb időszakokat is, hogy Uram, bármilyen nehéz most, akármi van most a világban, bármi történik a személyes életemben, tragédiák, próbatételek, de tudom, hogy van egy ígéret, és te mindig hűséges voltál minden ígéretedhez, és tudom, hogy elküldöd a megváltót. És mi már tudjuk, hogy ez megtörtént 2000 ezelőtt. És milyen furcsa, hogy néhányan még most sem találtak rá Krisztusra, de hát igyekezzünk segíteni nekik.
Vízi János atyát, az Egri Főegyház megyei ifjúsági referensét hallották.
Tisztítsd meg szívemet, tisztítsd meg ajkam, hogy hitemnek titkát bátran megvalljam. Az égből a földre száll le a menny. Térden állva kérlek én, várom, hogy nézz rám. Várom, hogy nézz rám, nézz rám, könnyeim, könnyeim, hitemmel látom.
kezedbe tettem, tiéd a sorsom, életem terhét a vállamon hordom, nem kell más, csak áld meg minden időm. Nem baj, ha fáj majd, ha szétosztod létem, csak elmondhassam, hogy te érted éltem. Megtörtem, érzem, hogy egyedül te vagy erő. Térden állva kérlek én, várom, hogy nézz rám, várom, hogy nézz rám, nézz rám könnyeim, könnyeim, hitemmel látom arcodat, kenyérnek titka tart. Egyetlen szavad ma lángra gyújt mindent, nem akar szűnni, perzseli lelkem a tűz. Látom az arcod, látom a fényed, maradj velem, mert egyedül félek, de jelenléted minden rosszat elő. Titkában élve testvérek vagyunk, s a testvéri kézre számítunk, nem lankad el a szívünk. Egy a test és egy a lélek, egy szívvel lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk.
Látom, jön az alkonyat.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, pénteken augusztus 1-én kezdte meg hivatalát az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójaként Novák Ném Lakás Zsófia. Rádiónkban aznap este hallhatták vele készült beszélgetésünk első részét, a mai műsorunkban a beszélgetés második részét hallják.
Ugye mielőtt elkezdtük a beszélgetést, említetted, hogy Egerben olyan másképp visszanyúlnak a várhoz a helyiek, mert hogy ott vannak a falak, és egy kicsit az, mintha távol is tartaná őket. Ez ugye nekem, mint Miskolcnak azért furcsa, mert nálunk a Diósgyőri vár ez pont az ellentéte volt. Tehát ott rengeteg rendezvény, színház előadástól kezdve, ugye a Kaláka Fesztivál annak idején, és így tovább, ugye állandóan a várban álltunk meg. Hogy érzed? Milyen utakat látsz, vagy próbálsz majd keresni ahhoz, hogy esetleg jobban be tud őket hozni a várba?
Igen, ez egy kihívás, ezt valóban érzem. Nyilván ezt, ennek először érdemes megnézni az okait. Az egyik oka ennek az, hogy mint 2014 óta, mint nemzeti emlékhely, az Egri vár egy olyan szimbolikus szerepet tölt be, ami egy kicsit olyan tisztelettel vegyes távolságtartást is tud kiváltani, én ezt abszolút megértem. És hát nyilván az is az oka ennek, hogy mivel turizmus által erősen érintett a terület, nyilván ez a város életében ilyen szempontból kitüntetett szerepet is visz, ezért megint csak tud egy olyan pozícióba kerülni, ami lehet, hogy nem az életünk mindennapi részének tűnik, hogy bemenjünk a várba, mondjuk egy évbe akár ötször is egy kiállítás miatt, egy kettes megnyitó miatt, egy rendezvény miatt. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik nyitja az, amiben már el is kezdtünk dolgozni. Konkrét projektekbe hívjunk be civileket, ahol megtapasztalhatják ezt az együttmunkálkodást és ennek az örömét. Hogy erre egy példát mondjak, a Kaptárkő Egyesülettel örvendetes módon most már évek óta, 2020 óta nagyon aktív és jó kapcsolatunk van. A Negyedhegyi Szentkeresztkápolna kutatása kapcsán, ami 2020-ban indult el, és amiben nagyon sok civil és mi is múzeumként részt veszünk, egy olyan ügyet tudott ennek a munkának a középpontjába állítani, ami iránt a közösség érdeklődik. Fontos része a történelmének, szimbolikus hely, mindenkit izgat, hogy mi volt ott, hogyan nézett ki, mekkora volt, mi volt a története, és olyan katalizátor és olyan motor a közösség életében, ami látható, hiszen most már évek óta egyébként az ott folytatott társatársaink, amik tanásod vagy tervásatások pontosabban eredményéből kiállítást rend, a régész kollégáim nyílt napot szoktak fenntartani, sőt, még szabadtéri kis tárlat is volt az ásatások megkezdése után. Tehát, hogy van egy ilyen katalizátor szerepe a közösségi régészeti rend érdeklődők körében. Ez most éppen egy példa. De én azt gondolom, hogy sok ilyen civil területen, illetve más kulturális intézményekkel összefogva végzett projekt szükséges ahhoz, hogy ezeket a falakat áttörjük. De van ennek egy másik oldala is. Szükség van arra, hogy megújuljunk például a kiállításoknak a témájában. Olyan témákat hozzunk, ami most releváns és érdekli a közönséget. Ehhez nyilván jól kell ismerni a közösségünket, a közönségünket, az igényeit. Tehát ez számunkra is feladat, kihívás. Ez például én egy kifejezetten fontos dolognak tartom, hogy ilyen módon újuljanak meg a kiállítások témái.
Tudásátadás az embereknek a gyökerüknek a megtalálása, kapcsolódása magához, az élőhelyükhez, ahol születnek, ahol felnőnek, stb. Ahhoz pont ez a kutatás is, amit említettél, nagyon jó kapcsolódási pont lehet, hiszen gyakorlati jelleggel, nem könyvből iskolába, ugye ez mindig unalmas, ami kötelező, az mindig távolítja az embereket, viszont egy ilyennel akár a gyerekeket is meg lehet fogni, és a gyerekek ugye mindig fontosak, hiszen abból lesz aztán a következő generáció, aki ha szereti, és visszajár, és megtalálta a hangot, adott esetben most ugye a Vármúzeummal, akkor az hát-hát tud jönni majd a saját gyermekének, és így tovább.
Igen, nálunk ez évek óta fontos, és ez egy jól működő terület, például a táboraink, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásaink, tehetséggondozó programjaink. Ott eleve van egy fórumunk, hála Istennek, ahol a diákokkal nagyon szorosan tudunk kapcsolatot tartani, de gondoltunk arra is, és az idei év vállalkozása volt, hogy kicsit szélesebben tudjuk éppen a most olvasni tanuló gyerekeket és a szüleiket megszólítani. Ott van igazából a folyamat kulcsa, és a múzeumba szocializálódás, vagy a múzeumi lét természetesként való kezelése. Amikor az ember kinyílik a tudomány világára az olvasás által. Úgyhogy mi az idén egy mesekönyvet jelentettünk meg, sorozatnak tervezzük, ennek az első része a Veszélyes versenyszellem címmel megjelent Gaura Ágnes írónő tollából született mesekönyvünk, ami igazából kifejezetten a most olvasni tanuló gyerekeknek és szüleinek szól, és az 1540-es, 50-es évek egri világában nyilván a hiteles történelmi személyeket is a történelmi beleszűve igyekszik megismertetni, de természetesen vannak lévén mese kitalált alakok is. Viszont egy olyan kis szumagyarázatot, jegyzéket is fűztünk a mesekönyv végére, ami pedig segít utána eligazodni, és akár a szülőknek is egy kicsit eligazítani, elmagyarázni, akár történelmi fogalmakat, személyeket, helyszíneket, eseményeket a korszakban. Úgyhogy ez egy picit ilyen kettős célt is betölt, megalapozni egy picit ezt az érdeklődést, közelebb hozni, és hát egy fantasztikus grafikai világ, képi világ az, ami a könyvben, a mesekönyvben reméljük megfogja majd az olvasókat, mert hát nyilván a vizualitás ennek a korosztálynak az elérésében az egyik legfontosabb eszköz.
Így van, ezt abszolút alá tudom támasztani. Illetve az idősebbeknél is ugye Eger, az Egrivár ilyen szempontból talán szerencsésnek is mondható, hogy ugye van nekünk a Gárdonyi Géza Egri Csillagok, ami kötelező olvasmány, ez ugye lehet negatív, de én még mindig úgy veszem észre, hogy ez az egyik olyan kötelező könyv, amit még mindig szívesen olvasnak a gyerekek, hál' Istennek. És nagyon örülök, amikor találkozok olyannal, hogy mondjuk a helyi iskolában úgy próbálja velük földolgoztatni egy irodalomtanár, hogy igenis kiküldi őket a várba, és nézzétek meg, és keressétek meg, és a sít keressétek meg, stb. Stb. Tehát, hogy ad nekik hozzá egy plusz olyan gyakorlati részt, amivel közelebb tudja hozzájuk hozni az egész várat, illetve az egész történetet.
Igen, ezen nagyon dolgozunk régóta. Révén ugye a Gárdonyi hagyatékot a Vármúzeum ápolja és őrzi, és ugye azért is felelősséget vállal, hogy ezt megújítsa. A kollégáim, kifejezetten Szolainé Király Júlia, a muzeológus kolléganőm nagyon-nagyon sokat dolgozik azért, hogy akár az olvasótáborokon keresztül, mert már ilyet is szervezünk, akár kifejezetten az ötödikesek számára speciálisan a regény feldolgozása kapcsán szervezett foglalkozások, tematikus napok, azok segítsék őket ebben, sőt még kis múzeumpedagógiai füzetet, kiadványt is szerkesztett Júlia ehhez, olvasónaplót, tehát egy kicsit segítve módszertani elemeket is a tanárok, illetve gyerekek kezébe adva, kulcsot adva a mű értelmezéséhez, illetve az olvasáshoz egyáltalán. Azt tapasztaljuk, hogy évek óta kihívás ez. Tehát nem csak Gárdonyi regények kapcsán, alapvetően az olvasás kapcsán kihívás a mostani generációknak maga egy-egy ilyen irodalmi műnek a végigolvasása és egyben értelmezése. Nyilván a nyelvezet az megint jelent egy kihívást, ehhez azért tudunk hitelesen segítséget adni, de érezzük azt, hogy nehéz. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz, viszont pont emiatt igyekszünk segíteni ezekkel a programokkal, kiadványokkal, tematikus napokkal, hogy ezeket a tanárok és a diákok számára is megkönnyítsük, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Tehát nekünk több ilyen ötödikesek számára meghirdetett tematikus napunk van, és az a tapasztalat, hogy nagyon hamar betelik, és már igénylik, hogy de szervezzünk még egyet, mert nem mindenki fér be, aki szeretett volna. Úgyhogy hála Istennek nagyon nagy az érdeklődés.
Ez nagy szerencse egyébként, meg ugye ilyen szempontból a Gárdony is egy kimeríthetetlen forrás. Rengeteg olyan dolog van, amivel közelebb lehet vinni akár az iskolás korosztály számára is jut. Tehát ha mondjuk nem is szeretnek olvasni, de mondjuk a titkos írást megemlíti nekik az ember, akkor rögtön csillognak a szemek, mert ez megint egy olyasmi, ami érdekelheti is a gyerekeket. A másik, ami Eger szempontjából fontos, és ugye említetted te is, hogy turistaváros, tehát rengetegen jönnek turisták. Őket hogy látod, hogy mennyire jönnek be a várba, illetve nekik milyen elvárásai vannak esetleg?
Nyilván nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell maximálisan, akár a több nyelvűséggel, amit most már például olyan QR kódok kihelyezésével, vezetett tematikus sétával igyekszünk segíteni, amiben van, aki szeret a saját tempójában felfedezni, akkor nyugodtan végig tudja járni a saját nyelvén, mert számos nyelven elérhető már ez a QR kódokkal kihelyezett tematikus séta, de van idegen nyelven tárlatvezetésünk is, van magyar nyelven tárlatvezetésünk is. Most már én egyre inkább fontosnak tartom, és ezt te is megerősítetted, hogy jól tud esni néha egy-egy ilyen tárlatvezetés, és mi ezt azzal igyekszünk segíteni, hogy a hosszú hétvégiken, nagyobb ünnepeken, de a hétköznapokban is rendszeres, adott időpontban meghirdetett tárlatvezetéseink vannak, illetve kurátori tárlatvezetéseket tartunk. Én magam is nagyon gyakran részt veszek benne, lévén az EGRI Vártöltetek kiállításunk egyik kurátora voltam, és az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon hálásak, nagyon örülnek neki, hogyha kurátori tárlatvezetést tartunk. Nagyon sokan szeretik szakértőkézből, első kézből meghallgatni, kérdéseket feltenni az adott témával kapcsolatban, úgyhogy én azt látom, hogy erre van igény, és mi ezt igyekszünk is kiszolgálni. De hosszú távon vannak olyan terveim, elképzeléseim, amelyek ezt a vezetett sétát virtuális élménnyel ötvözik. Ezen már dolgozunk, és szeretnénk ezt egy az egész várra kiterjedő hosszabb séta keretében majd elérhetővé tenni. Úgyhogy nyilvánvalóan sok területen kell ahhoz egyszerre dolgozni, hogy ez a turizmus és egyébként a helyi közösség számára is egy jó élmény legyen, egy olyan élmény, amiért visszatérnek, de ezen dolgozunk. Ezt most még egy kicsit titokban tartanám, mert van még egy-két olyan egyeztetés alatt álló, szakmai egyeztetés alatt álló folyamat, aminek a közepében tartunk, de annyit azért elárulhatok, hogy szeretném, hogyha a Valide Szultán, a fürdőromat is, amelyet szintén mi kezelünk, egyre aktívabban tudnánk ebbe a vezetésbe is bekapcsolni, illetve olyan virtuális valóság, illetve vetített, illetve makett formában is megtapasztalható rekonstrukciót mutatni a látogatóknak, ami például ezt a fantasztikus műemléket is kicsit közelebb hozza. Ezt is szeretném majd ebbe a sétába bekapcsolni, de jóval több eleme van még ennek, amit majd szeretnék a séta részévé tenni. Ezen most dolgozunk aktívan.
Akkor, ha kész lesz, akkor újra beszélek.
Mindenképpen.
A másik, ami érdekes abból a szempontból, hogy ugye Vármúzeumról beszélünk, és akkor erről az emberek nagy része arra asszociál, hogy nincs is benne más, csak a vár története, esetleg hozzá kapcsol még fegyvereket, ha tudja Gárdonyit, akkor jó, még lehet, hogy róla is van valami, és ezzel vége. Holott ez nem igaz, hiszen Vármúzeum, ez igaz, de múzeum, és ugye hatalmas gyűjteményetek van, aminek van. Mondhatjuk, hogy nincs köze a vár történetéhez.
Így van, szűken. Így van. Így van, hát ugye azért mondhatom azért az büszkén szerintem a kollégák nevében is, hogy egy nemzetközi szinten is jelentős képzőművészeti gyűjteménye van a Vármúzeumnak, de az a több mint 230 ezres műtárgyállomány az ugye irodalomtörténet, régészet, történet, képzőművészet szakágak területén hatalmas anyagot jelent, amit mi napi szinten gondozunk, restaurálunk, feldolgozunk, publikálunk, tehát ez egy nagyon komoly tudományos szakmai munka, ami a Vármúzeum mögött áll, amit nyilván a laikusok nem feltétlenül látnak, meg tudnak, mert amíg egy tárgy restaurálása akár egy évig is tart, azt ugye a látogató látja a kiállításban, látja a végeredményt, de nyilván azt nem mindig látja, hogy ehhez milyen hosszú út vezet. Egyébként pont most az EGRI Vártörténetek kiállításunkban a Habán Kályha rekonstrukciója kapcsán megmutattuk a folyamatot is, hogy micsoda minúciózus munkával, hihetetlen kitartással és hosszú idő alatt lehet egy ilyen rekonstrukciót elkészíteni hitelesen. Most éppen restaurálásról beszéltem, de beszélhetnék történeti kutatásról is. Amikor Ugye az esztei Hippolit udvartartása kapcsán már jó ideje zajlanak történeti kutatások, és a kiállításban ott van egy fantasztikus a gótikus palotát metszetében bemutató, az egyes helységeket funkciójukkal ellátó és élettel megtöltő rajz. Amíg ide eljutunk, az hosszú évtizedek történeti levéltári kutatása. És ebben nem csak a múzeumi szakemberek, hanem egyébként az Eszterházy Károly, sőt kifejezetten az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégái is, illetve a kutatócsoportjuk is komolyan részt vett. Tehát mi komolyan vettük azt, hogy minden a szakterületen összegyűlt információt és tudást ebben a kiállításban napra készen adjunk át. Ugye ezt tavaly ősszel nyitottuk meg. Ez csak egy példaként mondom arra, hogy nagyon hosszú és láthatatlan folyamat áll egy-egy történet, egy-egy tárgy mögött, amíg ezt a látogató megkapja. És hát igen, nem csak az Egriver történetéhez kapcsolódó műtárgyaink vannak. Ugye a Ciffer Sándor Galéria, mint művészeti kiállító hely, szintén a Vármúzeum gondozásában áll. Hála Istennek sikerült felújítani, egy nagyon jó minőségű kiállítóteret nyert így a múzeum, amelyben évről évre újabb és újabb témában képzőművészeti kiállításokat, tárlatokat mutatunk be. Most csak, hogy az egyik kedvencemet mondjam az elmúlt évekből, ugye Lesznai Annának állítottunk emléket, és annak a fantasztikus, nagyon sokféle művészeti ágra kiterjedő tevékenységnek, amelyet ő képviselt, nem mellesleg ugye irodalminak is. Most csak egy példa, de éppen Galambos Tamás életműve látható a Ciffer Sándor Galériában, ugye, aki egri gyökerekkel bír, és aztán nagyon komoly nemzetközi hírnévre is szertett. Tehát, hogy itt kalandozhat a látogató nyugodtan a képzőművészet világába, a régészet világába, irodalomtörténet, nagyon sok területre kiterjedő. Hát ugye a Gárdonyi Géza emlékház is a mi kezelésünkben áll, de a Lenkei ház is, amely tavaly nyitott meg, és ugye a Lenkei János tábornoknak emléket elítő állandó kiállítással tiszteleg előtte, az is a Vármúzeumnak a kezelésében áll. Tehát nagyon sok élményt kaphat a látogató, hogyha hozzánk jön, mert ráadásul kombinált jeggyel ezeket mind meglátogathatja.
Ami nem egy utolsó szempont.
Így van, így van. Egy jeggyel ezeket a helyszíneket mind végigjárhatja. Így tulajdonképpen ez egy több napos program. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki hozzánk érkezik, akkor bizton maradhat kulturális programokkal ellátva 2-3 napot is, akár úgy, mert a mi jegyeink lehet lehetőséget adnak arra, hogy mivel egy nap alatt nehezen látogatható meg érdemben minden kiállítóhelyünk, vissza is térjen vele, tehát ha egy egész hétvégét itt tölt, szombati, vasárnapi napon a megvásárolt jeggyel végig tudja nézni az összes kiállításunkat.
És ez nagyon fontos szempont, ugyanúgy a helyi vagy országon belüli turizmus szempontjából is, mint akár a külföldiek számára is.
Így van.
Hiszen ez gyakorlatilag egy olyan integrált lehetőség nekik, ami tényleg minden napra biztosít neki kulturális élményt.
Így van. Abszolút.
Említetted, hogy mennyire tetszett a restaurálás folyamatának a bemutatása a közönségnek. Terveztek esetleg még ilyet, hogy ha sor kerül olyan műtárgynak a rekonstruálására, ami esetleg, hát nem tudom, mert ezért van, amikor ez nehezen bemutatható folyamat, hogy terveztek-e még ilyet, hogy esetleg ilyen jellegű kiállítást?
Mindig porondom van, ugye nagyon, nagyon sok folyamat zajlik jelenleg is, most egyébként éppen dolgozunk a kazamata kiállításaink megújításán, ugye most már 10 évesek ez a két kiállítás, amely ugye a kazamata rendszerben található, és most tervezzük azt, hogy az Egrivár napjára kicsit megújítjuk, és oda is kerülnek be például restaurált és eddig be nem mutatott műtárgyak, de sok-sok más tárgy restaurálása is folyamatban van, úgyhogy ezeket biztos, hogy meg fogjuk mutatni a jövőben, de egyébként most is például a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatása kapcsán előkerült oltárkép megtekinthető a déli fogadóépületünk kis kiállítóterében, egyébként ez ingyenesen, bármely nap, mert hiszen ez függetlenül a várba való belépéstől ez megtekinthető. Pontosan amiatt is szerettük volna ezt a közösségnek ingyenessé tenni, mert ez egy ténylegesen a közösségünk számára nagyon fontos projekt. És az oltárkép restaurálása azért nagyon hosszú ideig zajlott, és pont ennek kapcsán egyébként egy kis vetített filmes anyagot is láthatnak a kiejtótérben a látogatók. Nagyon izgalmas, hiszen a most látható fájdalmas anya oltárkép mögött egy másik festmény rejtőzik, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt megtekintésre, úgyhogy most is van ilyen élményünk.
Tipikusan az a dolog, amit az ember, ha csak filmekből tájékozódik, ugye, aki végignéz egy Indiana Jones-t, hogy igazi klasszikust említsünk, az rögtön vevő az ilyesmire, ugye, tehát ha bemegy, akkor ez neki öröm és boldogság.
Így van, abszolút.
Tanítottál, dolgoztál a múzeumban, most is dolgozol a múzeumban, kutattál, jelentettél is meg különböző munkákat a kutatásaiddal kapcsolatban, és végül most ugye vezető leszel, illetve hát eddig is végül is vezető pozícióba voltál, most ugye elsőjétől akkor ez egy új szintre emelkedik, mondhatjuk így. Nem érezted azt, hogy egy kicsit így majd más lesz, nehezebb lesz, hogy a kutatásról esetleg lejjebb kerül a hangsúly, és ugye inkább a szervezői munka felé fog ez eltolódni? Vagy ugyanolyan természetesen jön ez a váltás, mint mondjuk a tanítás és a kutatás egymás mellett folytatása?
Én szeretek nagyon őszinte lenni, és soha nem szoktam ezekkel kapcsolatban kertelni. Nehéz döntés volt, mert azért alapvetően inkább egy filosz terület volt az, amit, illetve az oktatással vegyes kutatás, az mindig a szívem csücske volt. Vezetőnek lenni azért egy sokkal nagyobb emberekért vállalt, intézményért vállalt hatalmas felelősség, úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem ejtett gondolkodóba, meg nem volt kihívás, meg szerintem minden napja kihívás lesz ennek a megbízatásnak, naponta új problémákat hozva, amelyeket meg kell oldani, de nyilván így van, de azt gondolom, hogy amikor az ember lehetőséget kap arra, hogy olyan dolgokat mutasson meg, amelyeket eddig talán nem tehetett, vagy nem a saját elgondolása alapján tudott megmutatni, vagy nem olyan mértékben és léptékben, akkor azért mégiscsak azt gondolom, hogy kell élni ezzel a lehetőséggel. Amikor megszerzünk egy tapasztalatot, egy tudást, azt gondolom vétek azt át nem adni, és nem szolgálni vele. Úgyhogy sok minden szempont volt nyilván ennek a pályázatnak a beadásakor az én szemem előtt is, de az egyik ilyen ez a lehetőség volt. Tehát ez egy olyan lehetőség, amikor lehet formálni azt a közeget, azt a szervezetet, azt a minőségű munkát, amit a közösségnek átadunk, amivel szolgálunk, és ez azt gondolom, hogy ha megadatik, akkor, és van hozzá ambíció, és van hozzá elgondolás, akkor kell is, hogy a szolgálatába állítsuk a közösségnek. Úgyhogy nyilván az egyik szemem sír, a másik nevet. Ez egy állomás szerintem az életben, egy olyan forma most, amiben most szolgálok. Aztán majd mással fogok szolgálni, most éppen ez az, amiben a legtöbbet tudom adni a tudásomból.
És gyakorlatilag, ugye, amiket elmeséltél, hogy mivel foglalkoztál, valószínűleg már a közbe kialakult az, hogy mi az, amin, illetve összegyűlt az a tudás, ami alapján el tudod dönteni, vagy látod, hogy mi az, amit változtatni szeretnél, mi az, amit tovább tudja vinni, pozitívat tud hozni, mind a múzeum, mind pedig a közösség érdekében.
Így van, de hát ez nyilván szubjektív is, tehát hogyha egy másik vezető ülne itt, ő talán más tartana fontosnak. Nyilván meghatározó az, hogy milyen élethelyzetben van az ember, meghatározó az, hogy honnan jött, milyen tudással, milyen gyökerekkel bír. Én ezekből az összes szempontokból nyilván azt fogom kihozni, amit én a legjobb tudásom szerint tudok, de én nagyon igyekszem arra, hogy figyeljem a látogatókat és a közönségünket, és elsősorban nyilván az ő érdekeiket és az ő igényeiket próbáljuk meg szolgálni, de nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy az a támogatói és kutatói közösség, aki a múzeumban ott van, mint munkatárs, őket is ebbe a folyamatba úgy integráljam, hogy ki megtalálja a saját ambícióját, a saját legjobb tudása szerint tudjon benne jó érzésekkel nap mint nap dolgozni, mert ez legalább olyan fontos.
Nagyon sok sikert kívánunk hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Bármúzeum igazgatójával készült beszélgetésünket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.